Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma délutáni vendégét, Dulás Viktort, a Vox mozi magazin főszerkesztőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és természetesen filmekről beszélgetünk a következő egy órában. Annál is inkább, mert filmes láz, valódi filmes láz van a tengeren túlon, és ebből azért jócskán jut hozzánk is. Egy héttel ezelőtt kiosztották az Arany Globus díjakat Los Angelesben. Ezt ugye szeretik úgy apostrofálni, hogy ez már egy kicsit az előfutára az Oscar díjnak. És hát megkezdődtek egyébként az Oscar jelölések is. Azt tudjuk, hogy február 2-án lesz majd nyilvános a jelölteknek a listája, és március 7-én adják át az Oscar szobrocskákat a hollywoodi Kodak színházban. Talán érdemes egy kicsit tisztáznunk itt rögtön előjáróban a különbséget a Golden Globe, az Arany Globus díjak és az Oscar díjak között, mert ugye mind a kettőt Hollywoodban osztják, és talán egy hónap vagy másfél hónap eltérése, de ha jól tudom, akkor különböző testületek.
Abszolút különböző testületek. Hát ugye a Golden Globe az mindenféleképpen egy kritikusi szövetségnek a díja, ugyanis ugye a Hollywood Foreign Press Association, a HFPA adja át, amely a Hollywoodba delegált külföldi filmkritikusoknak a véleményét tükrözi. Tehát ezért is szokták azt mondani, hogy a Golden Globe az inkább egy picit a művészibb filmeket, hiszen ugye itt filmkritikusok véleménye jelenik meg elsősorban, ezért ez mindig művészibb, míg az Oscart ugye a Hollywoodban dolgozó filmesek, és a valaha
Oscar... Ez a filmakadémia tagjai,
igen, és ugye maguk a hollywoodi filmesek, és azok, akik valaha Oscar-díjra voltak jelölve, akármilyen minőségben
tudom,
is.
Több mint 5000 szavazat.
8000 körül van most ennek a grémiumnak a teljes létszáma, tehát mondjuk ebbe beletartozik Magyarország képviseletében Szabó István és Koltai Lajos is, hiszen ugye ők is Oscar-jelöltek voltak, és Rolf Husz Ferenc is tudomásom szerint. Tehát az akadémia az egy sokkal nagyobb létszámú szavazóbázis, és ugye gyakorlatilag többnyire a hollywoodi hatalmasságok foglalnak ebben a bizottságban helyet, és ezért ők sokkal inkább úgymond a hollywoodi típusú filmeket díjazzák. Ez magyarázható azzal is, hogy ugye az Oscar egyértelműen a hollywoodi filmünnep, tehát a Hollywood elsőségét és világ dominanciáját próbálja minden esetben megtestesíteni, és nyilvánvalóan egy reklám, egy önpromóció a hollywoodi filmeknek. Ugye az utóbbi időben érezhető visszaesést mint egy ellensúlyozandó, és minél nagyobb látványosságot próbálnak az idei évben létrehozni, azáltal, hogy ugye eddig mindig 5 legjobb film volt a kategóriában, és most mindösszesen már 10 film lesz, ami azért picit diszonáns is, mert hogyha 5...
Ez csak a legjobb film kategóriára vonatkozik, a legjobb tehát film, a színészi kategóriák.
Azok mind továbbra is maradtak 5, és ezért szül némi diszonanciát, hogyha egyszer van 10 legjobb film, akkor mondjuk még csak 5 legjobb rendező van például. Tehát mondjuk ez egy nagy kérdés lesz, hogy ez hogyan is miként fogja majd Oscar megoldani.
Érdekes ez a különbség, amit szóba került az Arany Globus és az Oscar díj odaítélésének mondjuk a szempontrendszere között, de például azért a tavalyi forgatókönyv, hogyha visszaidézzük, akkor az nagyon egybeesett, mert ha én jól emlékszem, akkor az Arany Globus díjak esetében is a Gettó Milliomos kapta a legtöbb Arany Globuszt, és aztán az Oscar díj átadáson is valósággal tarolt a Gettó Milliómos című film. Tehát itt a forgatókönyv azért valóban az volt, hogy előfutára volt az Arany Globus az Oscarnak.
Igen, ez most az idén is fennállhat, ha bár ezt egész eddig a Golden Globe díj átadóig nem gondoltuk úgy. Uh-huh. Hát amikor kiirdették a Golden Globe jelölteket, akkor gyakorlatilag röviddel az Avatar bemutatója után voltunk, de mindenki számított arra, hogy az Avatar majd egy nagy csindadrattát fog véghez vinni a mozikban, hiszen egyrészt egy nagyon-nagyon várt filmről volt szó, másrészt ugye a filmnek a látványvilága és egyéb elemei azok tényleg lehengerlők, és nagyon sok mindenkit érdekelnek. Már csak azért is, ugye, hiszen a film rendezője James Cameron korábban a Titanic-kal vétette észre magát nem kis módon. Tehát a minden idők legnagyobb bevételűt produkáló film rendezőinek az új alkotása alaphelyzetben azt gondolom, hogy nagyon sok mozi imádót érdekel.
És hát valószínűleg ezt majd sikerül is a saját rekordja, korábbi rekordját megdönteni, mert ha jól olvastam, akkor 1,8 milliárd dollár volt a Titanicnak az összbevétele, és az Avatar 3 hét után már átlépte az 1 milliárd.
Egy picit 2,6 milliárd az a Titanicnak a világviszonylatú bevétele, és most jelen
akkor ez lehet, hogy csak az amerikai bevétele?
Az amerikai nem, az amerikai 600 millió dollár volt, a világviszonylatban az Avatar, vagy a világviszonylatban a Titanic az 2,6 millió dollár.
De azt helyettel, hogy az Avatar esetében már az 1 milliárd dolláron túl vagyunk, és azt mondták, hogy ez rekord, 2-3 hét alatt ennyit még nem.
1 milliárd 700 millió dollárnál tart, és most gyakorlatilag ugye Amerikában csinált 600 millió dollárt a Titanic, a más második ezen a dobogón a Fekete Lovag, ugye Heath Ledger utolsó alakításával a legutolsó Batman film, az 560 millió dollár körül volt, és most már Amerikában is átlépte ezt az 560 millió dollárt az Avatar, tehát gyakorlatilag ugye 40 millió dollár hiányzik ahhoz, hogy a Titanicot is befogja, de minek után az Avatarnak a nézőszáma továbbra sem csökkent, tehát lehet azt mondani, hogy szinte maximális kihasználtsággal mennek a mozitermek, bemutató után vagyunk most már édes tovább egy hónap és lassan két héttel, tehát továbbra sem esett a nézőszám, úgyhogy minden bizonnyal meg fogja csinálni.
Tehát itthon is rekordokat döntött az
Avatar. Itthon is 1 milliárd forint fölött van a bevétele a filmnek, úgyhogy itthon is óriási siker. De hogy visszakanyarodjunk, ugye, hogy az Avatar nagyon megkavarta a kártyákat, hiszen a Golden Globe-on úgymond a két király kategóriában, tehát a legjobb film és a legjobb rendezés kategóriában is ugye az Avatar és James Cameron vitte el a pálmát, a sokkal esélyesebbnek tartott például a Kathy Bigelow előtt, aki a legjobb rendezésre sokkal inkább esélyes volt, és a legjobb film kategóriában pedig az Egek ura Jason Reitman filmét várták nagyon sokan, hogy esetleg
igen, azt mondja, hogy 5 jelölést kapott, és aztán végül is csak egy kisebb díjat
sikerült úgymond bezsebelnie.
Hát a másik nagy vesztes a Tarantino film.
A Tarantino film sem tekinthető akkora vesztesnek, mert azért Christoph Waltz személyében a legjobb mellékszereplő kategóriát sikerült díjra váltania. Igaz, hogy így gyakorlatilag 5 jelölésből csak egyet tudott. És ugye Jason Reitman filmje az Egek ura, amelyik 6 jelölést mondhatott magának, végül is a legjobb forgatókönyvet ő is megkapta. Az est egyértelműen nagy vesztese az a 9 című film, amely ugye a Chicago című film korábbi rendezőjének, a Rob Marshallnak az legújabb filmje, egy egész elképesztő sztárparáléval, ami gyakorlatilag Fellini 8,5 amerikai színpadi átiratából visszafilmezett.
Ez egy Broadway musicalként már szép sikereket aratott.
Amit szintén Rob Marshall rendezett, és nagyon sikeres volt a Broadway-n.
De hát ezek például az Oscar versenyben azért még esélyesek lehetnek?
Én nem tartom valószínűnek.
Tehát nem csak ez a film, hanem...
Az Avatar sikerét látva, tehát ugye az előbb említettem, hogy önmagát ünnepli Hollywood az Oscar díját adóval. Na most addigra elképzelhető, hogy március első hétvégére az Avatar simán benne van a pakliban, hogy a világ legnagyobb bevételét produkáló filmje, és azért a kritikai véleményei sem lesújtóak a filmnek. Noha van egy-két szélsőséges kritikus, aki az örök ellenzék gyanánt mindig rosszat mond minden filmben.
Igen, akik fanyalognak, azok általában azt írják, hogy nagyon sablonos, nagyon kiszámítható, egy ilyen űr-indián film, tulajdonképpen egy ilyen Pocahontas történetnek a más közegbe helyezése, de hát ugyanakkor azért a kritikusok egy meghatározó része azt mondja, hogy ez egy fantasztikus előrelépés a filmgyártásban, vagy a filmiparban, és egész egyszerűen a film technika megújításában.
Beszéljünk a technikáról egy picit később. Most a tartalmi részére világítanék rá a dolognak. Először is, ha van egy rendező, és már pedig ugye Bergmannak van egy olyan mondása, hogy a rendezőnek az a dolga, hogy egy adott témára minél látványosabban és minél élethűbben hívja föl a közönség figyelmét. Na most, hogyha van itt egy rendező, aki tulajdonképpen a filmnek az alapötletével, lehet persze vitatkozni, hogy túl patetikus, túl sarvonos, de végülis, ha lecsupaszítjuk, azt mondja a film, hogy mentsük meg a környezetünket, és legyünk tekintettel arra az enteriőre, arra a világra, ami minket körülvesz. És hogy a környezetszennyezéssel bánjunk csínyán, a globális felmelegedés, és stb. Ezek veszélyes problémák.
Az üzenete is, legalábbis én számomra az jött át inkább, hogy itt a Földön minden élő az összetartozik valamilyen módon, és nagyon közvetlen kapcsolatban áll egymással és magával a Földdel.
Igen, és ezt a világot védjük, és óvjuk az utókor számára. Most ez a filmnek az üzenete. Na most, hogyha ezt James Cameron el tudja juttatni a Föld lakosságának az 1/5-éhez, úgyhogy ezt megnézik az emberek, és utána beszélnek róla, akkor én azt gondolom, hogy a Bergmani gondolatot a Cameron tökéletesen megvalósította. Mindezt be tudta úgy csomagolni, hogy az 5 éves európai kisfiútól a 70 éves japánban élő néniig eljut az üzenet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentum a filmnek, és aki ezt nem látja ebben a filmben bele, hanem azt mondja, hogy hát ez túl sablonos, túl patetikus és túl szájbarágos, akkor azzal azt gondolom, hogy önmagával van problémája, nem pedig a filmmel.
De az a fajta illúziókeltés, ami azért ebben a filmben is nyilván meghatározó, és hát azért a hollywoodi filmgyártásnak ez egy nagyon fontos kitétele, a látvány és az illúzió, az azért nagyon meghatározó itt is, és kezembe került egyébként, és ez talán egy kicsit helyre is teszi a dolgokat, kezembe került James Cameronnak egy nyilatkozata, és ebben éppen Jean-Luc Godard idézi a francia új hullám egyik jeles és az egyik legnagyobb figuráját, és ugye Godardnak volt az a jellegzetes és emlékezetes nyilatkozata, ami szerint a film másodpercenként 24 kocka igazság, és azt mondja James Cameron, az Avatarnak a rendezője, hogy szerinte ennek éppen az ellenkezője az igaz, a film másodpercenként 24 kocka hazugság, a színészek tettetnek, a napsugár csak reflektorfény, a hó meg krumpli reszelék, és éppen ettől olyan izgalmas az egész.
Tulajdonképpen igaz is lehet, tehát lehet vele vitatkozni, meg lehet vele egyet is érteni. Itt azt gondolom, hogy azért a cameroni életművet, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Cameron a filmjei milyen módon és hogyan mozdították elő a mozilátogatók számát és a mozilátogatóknak a hozzáállását, valamint a mozi technikai fejlődését, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát amikor a Terminátor 1-et megnéztük, ahol még ráadásul ugye a Schwarzenegger féle robot vázat, még gyakorlatilag damilokkal és drótokkal mozgatták, mert gyakorlatilag még csak az sem volt, hogy kis játékautóból kiszerelt motorokkal mozgatták volna. Micsoda fantasztikus hatást ért el vele. Aztán ugye amikor jött a Terminátor 2, ahol már ugye a higanyembert láttuk a vásznon mozogni, ugye átfolyt a börtönrácson, és csak a pisztoly tartotta őt vissza, és az elveszett darabjait is gyakorlatilag saját magába tudta olvasztani, tűzön, vizen, falon átment, akkor ez micsoda fantasztikus előretörés volt, és mindenki arról beszélt. De ugye közben volt még a mélytengerben, a mélytengeri történet, az Abyss, ahol ugye a víz alatt szintén az ezüstemberhez hasonlítható figurák jöttek, mentek, akkor gyakorlatilag a Titanicnak a fantasztikus távlati látványaira, hogy a hajó ketté törik, ahogy lezuhan a mélybe, a vízbe csapódik, stb. Stb. Tehát ezek mind annyira olyan fantasztikus momentumai a filmnek, amelyekről nem véletlen, hogy ilyen sokat beszélünk, és nem véletlenül, hogy ilyen sokan megnézték. Nekem van egy mondásom, amit a kollégáknak is és a filmkészítőknek is gyakorta szoktam idézni, hogy sok ember nagy tömegben ritkán okos, de nem ostoba. Tehát amikor egyen elmennek egy filmet megnézni a világ minden táján, akkor az valószínűsíthetően egy olyan szakmai tudást és egy olyan filmnyelvezeti ismeretet és eszközhasználatot feltételez, amely kultúrákon átívelő módon juttatja el a rendezőnek a gondolatait a közönséghez. Most azon persze lehet filmesztétikailag magas művészeti alapokon vitatkozni, hogy ezek a gondolatok, ezek mennyire helyén valóak mondjuk akár a Magyarországon, Kelet-Európában, vagy mondjuk Ázsiában, vagy Amerikában, vagy Dél-Amerikában. Ez egy mindegyik kultúrkörnyezetnek a velejárója, hogy ezt hogyan és miként befolyásolja, vagy határozza meg, de ettől még ez egy érvényes gondolat, ez egy érvényes kinyilatkoztatás, hiszen ha ennyi emberhez eljut, akkor annak kell, hogy legyen valami igazság.
Az Avatar esetében valóban beszélhetünk egyfajta filmtörténeti vagy filmművészeti mérföldkőről, és a Vox magazin, ami azért ugye minden hónapban értékeli a bemutatott filmeket, százalékos arányban 100%-ot adott erre a filmre, ami azért elég ritka a Vox magazinban.
Igen, igen.
És ráadásul azt lehetett olvasni a filmről, hogy tulajdonképpen a hangos film vagy a színes film megszületéséhez hasonlítható a jelentősége.
Én azt gondolom, hogy ez helye való, nem csak azért, mert mi mondtuk ezt a véleményt, de én azt gondolom, hogy azért állja meg a helyét ez a kinyilatkoztatás, mert ha megnézzük a filmben szereplő navi lényeket, ezeket a kék lényeket, akkor gyakorlatilag már korábban is láthattunk 3D-s technológiával elkészített karaktereket, amik mondjuk nem játékfigurák voltak, tehát most itt nem a szörnyekre, vagy a Toy Story-ra, vagy a Pixar hőseire gondolunk, hanem húsvér emberi vagy emberi mutáns lényekre. Most egyikőjüknek sem volt annyira kifejező és igéző a tekintete, mint a Cameron-féle navi lényeknek. Ez betudható annak, hogy ugye Cameron több mint 3000 tekintetet szkenneltetett be minden egyes színészéhez, és hogyha megnézzük a filmet, akkor azt láthatjuk, hogy ezeket az egészen arc közeli, tehát ilyen Sergio Leone-i, Clint Eastwood-i nagy totálokat mutat az ő navi lényeiről, és egészen elképesztően kifejező a tekintete ezeknek a navi lényeknek, még úgy is, hogy azért az eredeti szereplőket is látjuk ezekben a tekintetekben. És a másik fantasztikus újítása, amit ebbe behozott ezekben a navi lényekbe, hogy a navi lényeknek az arcberendezése arányaiban nagyon hasonlít a csecsemőknek az arcberendezéséhez. Igen. És ugye etikailag, vagy etológiailag és genetikailag arra vagyunk programozva, hogy a gyerekeket, a csecsemők arcait még szuggesztívebbnek lássuk. És például ezzel egy olyan együttest hatást tud elérni, hogy ha valaki becsukja a szemét, akkor és látta a filmet, akkor egy pillanat alatt identifikálni tudja, hogy milyenekes ezek a navi lények. A másik fontos tényezője ennek a filmnek, ami miatt azt gondolom, hogy meg kell róla említeni, hogy úgymond mérföldkő. Emlékezzünk vissza, hogy amikor a Matrix című filmeket elkészítették a Wachowskik, az utolsó rész, ez az autópályás üldözéses jelenet, ez ami szintén egy fantasztikus jelenet, területe a filmművészetnek, akkor egy komplett autópályát építettek azért, hogy ezeket a jeleneteket le tudják forgatni olyan színvonalon, olyan minőségben és olyan látvány generálva, hogy tényleg arra is hosszas ideig emlékeznek, akik látták, és azt is mérföldkőként lehet tekinteni. Na most Cameron egy bolygót épített. Igaz, hogy ez a bolygó virtuális, de a legkisebb levéltől a legutolsó élőlényig, a pillékig, a hátterekig, a fákig, gyakorlatilag minden ki van találva. Tehát egy annyira komplex világot alkotott, ami tényleg lenyűgöző. Ezzel a részével nagyon lehet vitatkozni, és én azt gondolom, hogy azért mérföldkő ez a film, mert gyakorlatilag a rendezői képzelő erőnek ezentúl nem kell, vagy nem szabad, hogy legyen határa. Tehát, hogyha egy rendezőnek egy ennyire komplex világképe van, és ennyire komplexen ki tud találni, gyakorlatilag egy fel tud építeni egy teljesen új bolygót, akkor azt valóban meg tudja valósítani. Most nem szeretnék haragosokat magam ellen hívni, de ugye Peter Jacksonnak is, amikor elkészítette a Gyűrűk ura a trilógiát, akkor hatalmas rajongó tábora alakult ki szinte a semmiből. Most a könyvrajongóit nem számítva, mert hogy azt mondták, hogy hú, csoda fantasztikus világot teremtett. Aztán az ne felejtsük el, hogy azt a világot Tolkien teremtette, amit gyakorlatilag Peter Jackson a maga zsenialitásában filmre vitt, és megjelenítette Tolkien elbeszéléseit, részletes leírásait a filmvásznon. Cameronnak nem volt ilyen matériája. Cameron ült otthon, 10 évet persze ráadozott az életében arra, hogy ezt a forgatókönyvet kitalálja.
Talán több is, mint 10, ugye, mert 97-ben volt a Titanic, és
Igen, tehát lehet igen. Azt mondani, hogy akár 12 éven keresztül is dolgozott ezen a filmen, de mondjuk azért a forgatást azt már 4 évvel ezelőtt elkezdték durván, tehát amikor Peter Jacksonnak az első Gyűrűk ura anyagát meglátta, akkor fogott neki újra nagy lendülettel ennek a filmnek az előkészítésének. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy Cameron a semmiből teremtette ezt a világot. Ugye volt arról szó, hogy például amikor a Mesterséges értelem című filmet csinálta Spielberg, vagy a Külön vélemény filmet csinálta, akkor Spielberg összehívott tudósokat, jövőkutatókat a vidéki birtokán, és egy hónapon keresztül úgymond brainstormingolt velük, és kitalált különböző dolgokat. Na most én azt gondolom, hogy aki látta például a Minority Report című filmet, a Külön vélemény című filmet, akkor ott azért nagyon sok párhuzamot lehetett találni Ridley Scott Szárnyas fejvadász című filmével, tehát most mondjuk ki, Spielberg nagyon sokat nyúlt Ridley Scott művéből, ami azért sokkal régebben, tehát 1970-es évek végén már gyakorlatilag egy olyan jövőképet festett előre, amit Spielberg nem tudott átlépni magyarul. Na most Cameron viszont ezzel a filmmel egy teljesen új világot generált, aminek azt gondolom, hogy nyilván lesznek nagyon sok követői, tehát most nyilván nagyon sok B, meg még azt is látom kézzel, hogy A kategóriás film is fogja kapintani azt a látványvilágot, amit Cameron kitalált, de hát akkor is azért mindenféleképpen üresze hivatkozása.
De pusztán a látványvilágról és egy fantasztikus digitális technikáról van szó, vagy valóban a filmnyelvnek az esetleges megújításáról, és ez egy zárójelbe hagyta egyem hozzá, hogy a kollégáimmal beszélgettünk arról, hogy itt az Arany Globusz díjkiosztóján ott Martin Scorsese, aki életműdíjat kapott, és szinte az volt az embernek az érzése, hogy itt van Martin Scorsese, aki átveszi az életműdíjat, egy emblematikus figurája az amerikai filmgyártásnak, vagy a világ filmművészetének, és hogy ez a múlt. És itt van James Cameron filmje, az Avatar, ami meg a jövő.
Jó meglátás, igen. Ezzel én magam is némileg egyetértek. Már csak az is, mert nekem mondjuk Scorsese az egyik nagy kedvenc rendezőm. Én azt gondolom, hogy magát a formát, vagy magát a filmnyelvet ezzel a filmmel Cameron egyáltalán nem újította meg, viszont az eszköztárat olyan mértékben szélesítette ki, és olyan mértékben adott új irányvonalakat a film jövő beli fejlődésének, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Nem tudok egyetérteni azokkal a véleményekkel, amelyek azt mondják, hogy most az Avatart követően csak ilyen 3D-s filmek fognak készülni, és akkor a klasszikus, úgymond most maradjunk ennél a példánál, a Scorsese-i filmkészítési hagyományoknak ez ennél befellegzett, mert azt gondolom, hogy csak egy egyszerű hasonlattal élve, hogy mindenki nagyon-nagyon vágyik egy Rolls-Royce-ra, vagy egy Ferrari-ra, de attól még egy kisebb kategóriájú autónak is nagyon tud örülni a gazdája, és azokat az autókat is nagyon nagy számon veszik az emberek, mert azokra a járművekre is szükség van. És azért azt se felejtsük el, hogy azért az Avatarnak 500 millió dollár fölött volt a költségvetése. Tehát azért ekkora költségvetésű filmet Hollywood sem tud évente.
Ez
abszolút rekord. Tehát ekkora költségvetésű filmet Hollywood sem tud évente kitermelni. Nem azt, hogy évente kettőt vagy hármat, de gyakorlatilag ugye az Avatarhoz is kellett több év, mire elkészült. Ugye ezt megelőzően a Pókember 2 volt, ami úgymond óriás költségvetésnek számította maga, 300 millió dollár körüli költségvetésével, és ugye ezt most majdnem hogy megduplázta Cameron, de hát azért ez Hollywoodban is egy óriás lépték. Hát,
nem is ilyen léptékű költségvetéssel, de nyilván, hogy nagyon sok 3D-s film fog készülni, ez azért látszik most az előzetesekből is, már ugye a következő hónapban, majd talán márciusban az Alice Csodaországban, aztán lehetett arról hallani, hogy a Pókember negyedik része is már 3D-s technikával készül, tehát azért úgy tűnik, hogy ennek van egy reneszánsza, és azért említem a reneszánsz, mert éppen most olvastam, hogy annak idején a Vonat érkezése című Lumière film, ami gyakorlatilag a mozgóképnek az őse, és az egyik első mozgókép volt a filmtörténetben, az elkészült már 3D-s változatban, és nyilván, hogy valami kezdetleges módon és kezdetleges változatban, de hát mondhatjuk azt, hogy ez a mozival szinte egyidős a 3D-s technika, vagy legalábbis a 3D-s technikában való gondolkodás.
Hát egyértelmű, ugye, hogy csak arra gondolunk, hogy ugye Méliès a Lumière testőrek után néhány évvel már gyakorlatilag az összes filmtrükköt feltalálta, amelynek csak gyakorlatilag a technológiai színvonalát csiszolják azóta is a vágók és a rendezők. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy minden trükk a film feltalálásával egyidejű. Most nyilván itt a kivitelezésnek a színvonala és a technológiája az, ami könnyen érthetővé és hozzáférhetővé teszi a filmesek számára ezt a dolgot. Hát ugye, ha belegondolunk, hogy azért néhány évtizede már gyakorlatilag igaz, hogy csak ilyen vásári látványosság szintjén léteztek a 3D-s filmek. Ugye mindenki fölvette a zöld-piros szemüveget, ami azért némileg sokkal nehezebben dekódolható információkat engedélyezett a nézőknek. De hát ugye azon kívül, hogy néhány koránzátonyba lemerültünk, meg néhány műdínos filmet megnéztünk, vagy néhány horrorfilmet 20 percben, azért az nem volt annyira látványos. Kellettek hozzá olyan rendezők, és kellettek hozzá olyan színészek, meg olyan forgatókönyvírók inkább, akik ezt meg tudták tölteni olyan tartalommal, amire az emberek hosszú távon, és kvázi azt is megengedem, divatszerűen beülnek. Kellett hozzá technológia is, hogy olyan színvonalra fejlődjön ez a 3D-s technológia, amiben most egyébként jelen pillanatban 3 technológia is verseng a piacon azért, hogy az egyeduralkodóvá tudjon válni majd. De hát kellettek ezek a technológiák hozzá. És nyilvánvalóan Hollywood rájött arra, hogy ahhoz, hogy igazából komoly bevételeket tudjon generálni a filmszínházakban, ahhoz valamivel vissza kell csábítani a nézőket. Hiszen
tehát akkor ez egyfajta kényszer is volt, vagy egy előre menekülés volt Hollywoodban. Igen,
az utóbbi időben látványosan esett a mozi közönségnek a száma, amit én azt gondolom, hogy csak részben lehet magyarázni azzal, hogy a letöltések és a számítógép elterjedése beárnyékolta, mert azt gondolom, hogy azért noha sokan ezt azért szem előtt éveztik, a mozi közönségnek a derékhada, tehát lehet azt mondani, hogy a kétharmada a mozi közönségnek a 16 és 25 év közötti korosztály, azért az ő igényeiket nyilvánvalóan már másképpen kell kiszolgálni, mint mondjuk akár az én generációmnak a mozi igényeit. De hát Hollywood meglátta ebben a perspektívában a lehetőséget, és attól sem kell visszariadni, hogy a mozikban ezek után nem csak mozifilmeket fognak vetíteni, hanem ennek a technológiának a köszönhetően sportközvetítéseket és egyéb könyvüzenei eseményeket is a moziban lehet majd közvetíteni, amivel a mozik komoly bevételt tudnak majd elérni.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.